Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, akivel az elmúlt fél órában elsősorban a gázról, a földgázról, illetve a megújuló energiákról beszélgettünk. De maradjunk még egy kicsit a földgáznál, ugyanis sokat beszéltünk már arról, hogy Magyarország számára egy fontos új gázforrás lehet az a romániai mező, amelyet a Fekete-tenger talapzata alatt találtak. Osztrák-amerikai konzorcium termeli, pontosabban termelné ki, de a munka csak nem indul be. Miért, illetve mi a probléma?
Valóban itt komoly várakozások voltak korábban, hogy a román OMV Petrom és az amerikai ExxonMobil ugye együtt elkezdje ennek a bizonyos Neptun mezőnek a kitermelését. A legfrissebb hírek szerint valamikor az év második felében elindulhat azonban ez a projekt. A késlekedésnek pedig a fő oka az az volt, hogy 2018 végén a román kormány több olyan intézkedést is hozott, amely nagy mértékben elbizonytalanította ezeket a befektetőket. Ezek elsősorban adóügyi, illetve szabályozásbeli dolgok voltak. Többek között a már elindult piaci liberalizációt próbálták a románok visszafordítani, amiatt, hogy a költségvetési egyensúlyuk megbomlott, illetve amiatt, hogy a fogyasztói elégedettséget növeljék, tehát magyarul lejjebb akarták sófolni például a háztartási földgáznak az árát. Na most ennek a lépés sorozatnak a hatására ez a konzorcium azt mondta, hogy ők nem indítják el a projektet. Most úgy tűnik, hogy a románok visszakoznak, viszonylag gyorsan próbálják visszaállítani azt a helyzetet, ami korábban volt, sőt nekem úgy tűnik, hogy egy sokkal kedvezőbb piaci feltételrendszert fognak biztosítani a Fekete-tengeri kitermelő vállalatoknak, és hogyha ezek valóban megvalósulnak az év közepére, ennek feltételeként indítja el az OMV Petrom, illetve az ExxonMobil ezt az új beruházást. Ez egy nagyon jelentős gázvagyon egyébként, ami ott van. A becslések szerint kb. 4 évvel a projekt elindulása után fognak tudni gáz kitermelni. Az infrastruktúrát egyébként a románok erőteljesen építik már ki Magyarország felé, tehát ha valóban 2020 második felében elindul ez a projekt, akkor az én becslésem szerint 2024 végére, 2025-re tulajdonképpen kaphatunk román gázt.
És ebben a pillanatban mekkora a politikai egyetértés Romániában, Bukarestben a beruházás kapcsán, mert hogy ebből politikai kérdést is csináltak, és mint az elmúlt hetekben, hónapokban Romániában, Bukarestben továbbra is kormányválság van, illetve politikai válság van.
Nagyon úgy tűnik, hogy az a politikai erő, aki korábban ugye ezeket a piaci reformokat próbálta visszacsinálni, ez az erő gyengült. Azok az erők, amelyek most a kormány közelében vannak, és ebben úgy néz ki, hogy egység van, jelentősen támogatják ugye ezt a projektet. Azt kell tudni erről a Fekete-tengeri beruházásról, hogy ez Románia 1990 utáni újkori történelmének legnagyobb beruházása lenne. Ráadásul Romániában ez egy nagyon fontos, egyfajta nemzeti büszkeség is, hogy ez az ország földgázból ilyen mértékben exportálhat. Talán egy érdekességet hadd mondjak, a Ceausescu rendszer bukásához nagy mértékben hozzájárult az, hogy a 80-as évek közepétől Románia kénytelen volt mind földgázt, mind kőolajat importálni. Előtte gyakorlatilag ebből a két anyagból, tehát az tulajdonképpen a teljes energiából ők önellátók voltak, és ez egyfajta nemzeti büszkeséget is jelent a Románia és a román emberek számára, hogy ők egy kvázi olaj- és gáz nagyhatalom. Úgyhogy ez a projekt iránt nagyon erős a nemzeti érzés, és egy nagyon fontos része a román gazdaságnak, mondom, a becslések szerint a legnagyobb beruházás lesz, olyan 3-4 milliárd dollárról beszélünk, csak ennél az egy mezőnél.
És hova juthat ebből a gázból? Mennyi marad, illetve maradhat Romániában, és mennyit kaphat Magyarország, vagy akár más államok? Mert ugye a rendelkezés, illetve a szabályok egyik része éppen arról szólt, hogy a kitermelt földgáz jelentős részét Romániában kell eladni, csak hát ott is van probléma, mert hogy a lakosság sokkal kisebb arányban csatlakozott eddig a földgázhálózatra, mint mondjuk Magyarországon, vagy akár tőlünk nyugatabbra, vagy északabbra.
Igen, hát ugye ez a körülbelül egy olyan évi 4 milliárd köbméteres kitermeléssel lehet számolni, és ennek a nagy része exportra fog kerülni. Románia ugyanis jelenleg a belső, a szárazföldi kitermelésből tulajdonképpen önellátó, téli időszakban importálnak egyébként valamennyi mennyiséget Oroszország felől, de egyébként az a mennyiség, amit összességében kitermelnek, nagyrészt fedezi a mostani igényeket. Tehát tulajdonképpen ez a 4 milliárd köbméternek a nagy része ugye export lesz, és az elsősorban Magyarországra fog jönni. Nyilván nem a teljes mennyiség feltétlenül itt nálunk talál majd vevőre, ez a környékbeli országokba, Ausztriába, Horvátországba, Szlovákiába is eljuthat majd.
A hírek szerint az Exxon Mobil állítólag el akarja adni a részesedését. Kinek és mennyiért érheti ez meg?
Igen, az Exxon a legfrissebb stratégiájában bejelentette, hogy bizonyos európai eszközöket el kíván adni, többek között ezt a mezőt is. Az az érdekesség, hogy ők Cipruson is találtak egy nagyon nagy mennyiségű gázt, mármint hogy az Exxon, és úgy tűnik, hogy a ciprusi fejlesztésben nagyobb potenciált látnak. Több érdeklődés van egyébként az Exxon részesedése iránt. Itt lehetett hallani már a lengyel Piknik cég érdeklődését, lehetett hallani a kisebbik román gáz- és olajipari cég a Romgáz érdeklődését, vagy az orosz Lukoil érdeklődését is. Nagyon fontos egyébként, hogy kinek adják ezt el. A Románia szeretné mindenképpen egy olyan országnak eladni ezt a részesedést, vagy azt szeretné, ha olyan kézbe kerülne, aki egyrészt baráti Romániával, másrészt mondjuk a NATO szövetségnek a része, tehát ilyen szempontból számukra egyébként az Exxon egy nagyon ideális partner volt.
És van egy másik a térségünkben lévő, és nagyon régóta emlegetett beruházás, ez a Krki cseppfolyósított földgázterminál építése, amiről már mi is nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt években is. Hogy áll ennek a projektnek az ütemezése most?
Jó híreket kaptunk ebből a térségből, illetve erről a projektről. A helyzet az, hogy Horvátország elkezdte ennek a Krki terminálnak az építését, és a tervek szerint idén évvégén, vagy jövő év elejére tulajdonképpen készen is lesznek ők ezzel a beruházással. Kaptak egy komoly Európai Uniós támogatást. És hát vannak olyan hírek, amelyek szerint Magyarország is érdeklődik, mint tulajdonos ez iránt, a projekt iránt. Itt tavaly áprilisban Szijjártó Péter említette azt, hogy Magyarország 25%-os részesedést venne ebbe a projektbe. Ennek egyébként az akadálya valószínűleg nem csak a vételár, hanem az egyfajta megegyezés is Horvátországgal arról, hogy Magyarország milyen díjakat fizessen a horvát tranzitrendszer használatáért. Jelenleg ugyanis nagyon magasak ezek a díjak, így mindenképpen szükség lenne ezeknek a díjaknak a csökkentésére, összhangba hozásra az európai átlagos tranzit díjakkal. Ha ezek a tárgyalások eredményre vezetnek, én azt gondolom, hogy egy jó dolog lesz Magyarország számára mindenképpen az, hogy lesz egy plusz alternatív forrása, amin keresztül akár amerikai vagy katari cseppfolyós földgázt is be lehet majd Magyarországra hozni.
De akkor ebben a pillanatban Magyarországnak, a magyar államnak, vagy akár magyar cégnek még nincsen, legalábbis ismereteink szerint, tulajdona?
Jelenleg még nincsen tulajdona. Nyilván itt folynak tárgyalások arról, hogy ez legyen. Én azt gondolom, hogy ez a horvátoknak is az érdekük. Ez a terminál 2,6 milliárd köbméterre tervezik. Ez tulajdonképpen bőven fedezné a horvát igényeket. Tehát ennek akkor lehet ennek a terminálnak a kihasználtságát jelentősen növelni, ha bevonnak más partnereket is a horvátok. És itt ugye itt a mellettük levő igazán nagy piac az Magyarország, illetve Magyarországnak nagyon jók az adottságai arra, hogy itt tárolják is ezt a földgázt, és adott esetben más piacokra, mondjuk Ukrajna vagy Szerbia irányában adjunk tovább gázt.
A diverzifikálás szempontjából mindenképpen jó lehet ez a Krki terminál, de versenyképes áron érkezhet-e innen a földgáz, akkor, amikor ugye említette, hogy 10 euró körül van most az ára, építik az északi áramlat 2-t, hamarosan elkészülhet a török áramlat 2, vagyis több irányból is érkezhet már, olcsó vagy viszonylag olcsó orosz gáz.
Ez igaz. Én azt gondolom, hogy a hosszú távú jövőben is az orosz gáz lesz itt a legversenyképesebb, mivel költségben ők tudják a legalacsonyabb szintet elérni. Ezzel együtt nagyon fontos az, hogy legyen alternatíva, és időnként igenis látható a piacon, és előfordul az, hogy cseppfolyós forrásból olcsóban lehet behozni földgázt, mint mondjuk vezetékes oldalról. Emellett még azt sem szabad elfelejteni, hogy a cseppfolyós földgáznak a felhasználhatósága is nő, mint cseppfolyós földgáz, tehát például kamionok üzemanyagaként cseppfolyós formában fel lehet használni az LNG-t, tehát vannak ilyen irányú bővülési lehetőségek is, úgyhogy mindenképpen van tere és helye a cseppfolyós földgáznak itt a közép-kelet-európai és a magyar földgázimportban. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy támogatandó irány.
És ez lenne az a pont, ahol Magyarország elérni, vagy elérhetné az amerikai LNG-t?
Elsősorban igen. Nyilván vannak még más alternatívák, például a lengyel terminálon, vagy a görög LNG terminálon keresztül, de ez fizikailag sokkal közelebb lenne. Tehát innen, ebből a Krüki terminálból sokkal közvetlenebbül el lehetne érni például amerikai cseppfolyós földgázt.
Ennyire versenyképes most Európában az amerikai cseppfolyós földgáz? Ugye említette azt, hogy az ár még pont olyan szinten van, hogy nem veszteséges. Megéri idehozni hajóval viszonylag fejlett technológiát igénybe véve a földgázt, amikor tényleg itt vannak a vezetékek?
Azt gondolom, hogy igen, nyilván ez attól is függ, hogy melyik pontját nézzük az Európai Uniónak, hiszen mondjuk egy Franciaországban azért az orosz gáz versenyképessége sokkal kevésbé igaz, mint mondjuk Közép-Kelet-Európában. De mindenképpen ezt az alternatívát szerintem fel kell tartani, már csak azért is, mert ha van egy ilyen alternatíva, akkor árazásban az oroszok is sokkal visszafogottabbak lesznek, tehát lehet, hogy a magyar fogyasztó nem is feltétlenül közvetlenül az LNG megvásárlásával nyer, hanem azzal az árhatással, hogy az LNG opcionális megléte miatt tulajdonképpen az orosz fél árazási ereje csökken, tehát kénytelenek magyar az oroszok is olcsóban adni nekünk a gázt azért, mert hogyha drágán adják, akkor mi azt mondjuk nekik, hogy köszönjük, nem, veszünk majd amerikai cseppfolyós földgázt.
És akkor térjünk át a kőolajra. Hogyan hatott eddig az olaj világpiaci árára az iráni-amerikai konfliktus?
Ha megnézzük a kőolajpiacot, és röviden össze akarnám foglalni, én azt látom, hogy nagyon komoly kínálati növekedés van idén. Legalább 4 olyan nem OPEC forrás van, ami idén komolyan bővül. Többek között az amerikai palaolaj termelés is továbbra is felfut, legalább 1 millió hordó per napos növekedést várnak idén. Brazíliából az úgynevezett tengeri sókupok alóli kitermelés valószínűleg idén már fel fog futni. Nagyon komoly növekedés van például Guyanából, itt ugye az Exxon talált hatalmas mennyiségű kőolajat. Itt jelenleg 100 000 hordót termelnek naponta, de 2 éven belül 1 millió hordó fölé akarnak menni a termeléssel. És egy negyedik tényezőt is hadd említsek, van egy jelentős norvég mező, a Johan Sverdrup nevezetű, ami most indult, és már most 450 000 hordó per napot termelnek. Tehát kínálati oldalról nagyon sok olaj jön a piacra, a kereseti oldal ezzel szemben viszont gyengébb, mint az elmúlt években láttuk. Jellemzően az elmúlt 10 évben olyan 1,5 millió hordó per nappal nőtt a világ olajkereslete. Tavaly ez már körülbelül ennek a fele volt, olyan 8-900 000 hordó, és idén is valószínűleg ez a mérték lesz. Ugye éppen ma jelent meg az IMF-nek az új becslése, amely a globális növekedést 3,3%-ról 2,9%-ra csökkentette, mármint az előrejelzést az idei évre. Tehát ez mutatja azt, hogy az olaj iránti kereslet is valószínűleg gyengébb lesz. Tehát magyarul, hogyha megnézzük a fundamentális képet, én azt gondolom, hogy alacsonyabb olajára lenne a piacon. Viszont ezek a feszültségek, amelyek a Közel-Keleten vannak, ez az egy igazán komoly tényező, amely hajtja fölfele az olaj árát. Azt gondolom, hogyha ezekből a konfliktusokból tényleg egy olyan helyzet alakul ki, ami valóban hat az olaj kitermelésére, annak azért komoly árfelhajtó hatása lehet. Ugye most Irakban van például komoly balhés, komoly polgári konfliktus. Irak 4,5 millió hordót termel naponta. Tehát ha mondjuk az iraki olaj nem tud kijutni a világpiacra, annak azért nagyon komoly árfelhajtó hatása lehet. Ha nem következik be ilyen esemény, én azt gondolom, hogy alapvetően alacsonyabb, a tavalyi évhez képest is alacsonyabb olajárakat láthatunk majd.
A szankciók miatt az iráni kitermelés jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. Kivitere igen alacsony szinten tud csak támaszkodni Irán. Ez ennek ellenére mégis hatással lehet az árakra egy konfliktus Iránnal?
Igen, hiszen Iránnak a befolyása nagyon erős a régióra, ezen kívül gyakorlatilag ők kontrollálják azt a bizonyos hormuszi szorost, ahonnan keresztül az arab öbölben termelt kőolaj nagy többsége a világpiacra jut. Ugye van egy-két alternatív lehetőség, tehát Szaúd-Arábiában is van olyan vezeték, amely ugye a Vörös-tenger felé halad, de mondjuk napi 20-25 millió hordónyi olaj gyakorlatilag áthalad a hormuszi szoroson, ami egy őrült nagy mennyiség, gyakorlatilag a világ olaj exportjának közel a fele. Tehát ha itt mondjuk egy olyan konfliktus helyzet alakul ki, hogy ezt a szoros nem lehet használni, az is szintén egy nagyon komoly árfelhajtó tényező lehet a világ olajpiacán.
És ugye ezeken túl az OPEC is azon dolgozik, hogy csökkentse a kínálatot, ezáltal növelje az árat. Az elmúlt egy-másfél évben folyamatosan számoltunk be arról, hogy milyen termelés csökkentést rendelt el az OPEC, illetve kért a tagországoktól. Milyen hatása volt ennek? Valóban növelte-e az árakat olyan szinten, mint ahogy az OPEC országok azt remélték?
Olyan szinten nem növelte, mint ahogy az OPEC országok szerették volna, azonban valami fajta áremelő hatása mindenképpen volt. Valóban Szaúd-Arábia 2 éve meghirdette ezt a politikát, hogy próbáljuk csökkenteni a kínálatot azért, hogy az olajárát egy magasabb szintre vigyük, ami a mi költségvetésünknek, és mondjuk a Szaúd-Arábiában lévő országátalakítási programnak megfelelő legyen, hiszen ugye ehhez szükséges pénz, úgy tudja Szaúd-Arábia előállítani, hogyha a magasabb olajárak által nagyobb bevétele van. Viszont igazából azt a szintet nem érték el az árak, amit mondjuk Szaúd-Arábia szeretett volna, ez legalább egy 70-80 dolláros olajár lett volna, ezt nem sikerült végrehajtani, főleg azért, mert az OPEC-en kívüli termelők mindig meglepték a világot, főleg az amerikai palaolajtermelők sokkal többet termeltek, mint amire számítani lehetett, illetve a tavalyi év során úgy tűnik, hogy az olajkereslet is némileg megtorpant.
Mennyi most az olajára ebben a pillanatban? Nagyjából?
Nagyjából, hogyha Brent típusú kőolajat nézzük, az olyan 64-65 dollár, a WTI típusú kőolaj pedig 58 dollár körül van.
És ugye említett, hogy 70-80 dollárban érdekelt Szaúd-Arábia. A világ más nagyobb szereplői milyen olajárat szeretnének látni? Oroszország és az Egyesült Államok.
Mindenki más árban érdekelt. Nyilván, aki termelő, ez mindenképpen egy magasabb árat szeretne. Ez a 70-80 dolláros szaúd-arábiai olajár, ez egyébként az ő költségvetésüknek megfelelő ár, sőt van olyan beesés is, aki azt mondja, hogy 80 dollár fölött lenne egyensúlyba a szaúdi költségvetés. Oroszország ezt jelentősen csökkenteni tudta, tehát ők már egy 40-45 dollár körüli olajár mellett is nullszaldós költségvetést tudnak produkálni. Az Egyesült Államok szerepe pedig nagyon érdekes, ugye korábban olajból és gázból is importőrök voltak, nettó importőrök, most már földgázból nettó exportőré váltak, kőolajból pedig gyakorlatilag azon a szinten vannak, hogy lassan ugyanannyi az importjuk, mint az exportjuk. Tehát tulajdonképpen az Egyesült Államok egyre inkább egy ilyen semleges álláspontra kerül. Ha az amerikai elnökválasztást nézzük, ugye ez 2020 novemberében lesz, itt a Trump elnök választói szeretnének egy 3 dollár per gallon alatti benzinárat, ami mondjuk azt jelenti, hogy egy olyan 60 dollár fölé nem jó, hogyha fölemelkedik mondjuk a WTI típusú kőolajára. Tehát ilyen szempontból mondjuk inkább az amerikaiak rövid távon az alacsonyabb olajárak mellett érdekeltek.
És mennyire tudja magát az Egyesült Államok függetleníteni a világpiaci ár alakulásától? Mert hogy ugye akkor lassan már teljesen önellátó lesz, nem csak földgázból, sőt ugye ki is visz, hanem kőolajból is.
Nem tudják magukat függetleníteni. Ugye korábban voltak olyan amerikai törvények, amelyek megtiltották például a kőolajnak az exportját. Ez már Obama elnöksége alatt ezek a törvények megszűntek, tehát ma gyakorlatilag az amerikai Egyesült Államok olaj- és gázpiaca egy teljes mértékben liberalizált piac, tehát mindenki olyan mennyiségű kőolajterméket, kőolajat, földgázterméket, vagy földgázt szállít be, vagy ad el külföldön, amennyit akar, és amilyet akar. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az első államok árai is együtt mozognak a világpiac kőolaj és földgáz áraival.
És abban az esetben, hogyha az Egyesült Államok is már nettó exportőrré válik kőolajban, változik valamit a világpiac?
Hát jelentős változást ez nem fog okozni, annyi talán a változás, hogy tőle nagyon szívesen vásárolnak, mivel egy nagyon stabil eladónak számít. Ez főleg most a kínai-amerikai relációban láttuk, hogy a kínaiak többek között azzal is érveltek az amerikaiakkal szemben, hogy ők nagyon szívesen vásárolnak mezőgazdasági termékek mellett egyre több kőolajat és földgázt is, mivel egy megbízható eladónak tartják az első államokat, mint mondjuk az arab országokat. Világpolitikai szempontból változhat a helyzet, ugyanis az első államok valószínűleg a Közel-Keleten sokkal kevésbé lesz aktív, mint a múltban volt, hiszen a közel-keleti aktivitásnak az egyik oka részben az volt, hogy az olaj és gáz előállító termelő országokban hozzanak valami fajta stabilitást. Most már ez az érv ugye megszűnt, hiszen maga az Egyesült Államok is ugye nettó exportőré válik, nem csak földgázból hamarosan, hanem kőolajból is.
Nagyjából az év végére, illetve az év hátra lévő részében milyen kőolajára számítanak?
Én azt gondolom, hogyha nem lesz elmélyült közel-keleti konfliktus, akkor valószínűleg a Brent típusú kőolajára a mostani 64-65 dolláros szintről lejjebb fog menni. A mi becslésünk egyébként az idei évi átlagára az 55 dollár per hordó. Nyilván azt nem tudom megjósolni, hogy mondjuk Irán-Irak viszonylatában mi lesz, de ha nem lesz olyan konfliktus, amely kihat a kőolaj termelésre vagy a kőolaj exportra, akkor valószínűleg ezt a forgatókönyvet fogjuk látni. Én egyébként ennek adok inkább nagyobb esélyt, mint egy elmélyülő közel-keleti háborúnak.
És így a műsor utolsó percében egy igencsak összetett terület, a kőolaj fontos felhasználási területe, amiről viszont igencsak kevés szó esik, a petrolkémia, a műanyagipar. Itt mekkora a kereslet, illetve vannak törekvések a bio alapanyagok előtérbe helyezésére, ha egyáltalán lehetséges ez?
Hát vannak a mutató változások, hogy lesznek bio üzemanyagok, viszont ami inkább fontos, és amit én látok most, az, hogy nagyon sok olajipari cég elkezdett petrolkémia felé nyitni. Azt látják ugyanis ezek az olajipari cégek, hogy a kőolaj, mint üzemanyag iránti kereslet a jövőben viszonylag gyorsan csökkenhet, ellenben a petrolkémia még mindig egy nagyon erőteljesen bővülő terület, és ez a bővülés hatására egyre több kőolajat fogunk petrolkémiai alapanyagként használni. Úgyhogy azt tulajdonképpen, amit a MOL is csinál, hogy ők ugye egy polioliüzemet gyártanak, vagy csinálnak most, ami ugye későbbiekben azt jelenti, hogy egyre több kőolajat fognak feldolgozni petrokémiai alapanyagként. Ez jellemző szinte az egész világra. Érdekes hatása van egyébként most ennek a piacon, például az, hogy viszonylag túlkínálat alakult ki petrolkémiai alapanyagokból, és ennek hatására most ezek a petrolkémiai marzsok, amelyek nagyon magasak voltak, jelentősen csökkenni kezdtek. Úgyhogy ha mindenki ezt csinálja, valószínűleg a játékot elrontják ezek a szereplők.
És a bio alapanyagokat próbálják bevonni?
Próbálják, bár itt én jóval kevesebbet hallottam és láttam azzal kapcsolatban, hogy bioalapanyagot petrokémiai alapanyagként használnának. Inkább jellemző az, hogy bioalapanyagot használnak fel a benzin, illetve a dízel pótlására, illetve bekeverik ugye a benzinbe és a dízelbe a bioetanolt, illetve a biodízelt.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna. Mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!